Jó volt hallani a kisgyerekektől ezt az éneket. Kívánom is a gyerekeknek, hogy ne felejtsétek el ezt az éneket soha, hiszen az élet terhei között még jól jöhet ez az ének, jól majd dúdolni, jól majd énekelni a szövegét, és jó gondolni majd rá. Talán hadd mondjam el nektek, hogy milyen gondolatot ébresztett bennem ez az ének, amikor hallottam, ugye az első ének, az első Biblia vers, amit én megtanultam kívülről, és ami úgy az életemben legmaradandóbb volt, az Jelenések könyvének egy Biblia verse, aki győz, örökségül nyer mindent, ugye ismeritek, emlékeztek rá, aki győz, örökségül nyer mindent, én annak Istene leszek, és ez fiam lesz nékem. És ugye ti gyerekek, ugye most is ti is a győzelemről énekeltetek, hogy milyen jutalmat készít az Isten számunkra. Én mindig szerettem mozogni, szerettem sportolni. Gyerekkoromban is sokat versenyeztem, ha kellett magamba, ugye ebbe a kis faluba, ahol felnőttem, föl a hegyre, le a völgybe. Egyik alkalommal, mikor az iskolánkban verseny volt, és én megnyertem, és a győztesnek az a jutalom járt, hogy a többiek, a diákok, a kis diákok megfogták lábát, derekát, vállát, és háromszor feldobták. De nem örültem neki, de gondoltam, hogy ilyen élményben, ilyen győzelmi élményben még nem volt részem. Egy szépséghibája volt, hogy elejtettek. Ugye elejtettek, és a hátamra estem, mert hosszú másodpercekig nem kaptam a levegőt. Ez egy nagyon kellemetlen érzés, élmény volt ugye a győzelemmel kapcsolatban. A jövőben aztán meg is gondoltam, hogy milyen jutalmat fogadok el, amikor megnyerek valamit. De a Biblia ugye azt ígéri, hogy az Isten egy olyan gyönyörű országot készít, ami számunkra, olyan jutalmat készít számunkra, amit mi nem tudunk elképzelni. Ugye itt énekeltetek arany utcákról. Ugye a Biblia szöveg, amit én először megtanultam, azt mondja, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Én nem tudom, hogy gyerekek, hogy nektek mi az a minden, ami benne van ebben a szóban. Ugye kinek mi? Kinek mi? Itt vagyunk gyerekek, itt vagyunk felnőttek, mindannyiunknak más-más kötődik, más-más kapcsolódik a mindenhez. Azt mondja az Isten, hogy mindent örökségül nyersz, és azt mondja, ez egy olyan élmény lesz, egy olyan tapasztalat, egy olyan ajándék lesz számodra, amiben nem fogol hiányt érezni. Nem fog hiányt érezni a Ricsi, nem fog hiányt érezni az Alex, a Gábor, egyik sem, és mindannyiunk életében benne lesz mindaz, amitől tökéletesen boldogok leszünk, amit mindent megkapunk, mindent megélhetünk. Én kívánom a gyerekeknek, és hát természetesen a felnőtteknek is, hogy kapjuk meg ezt az ajándékot, és mindannyiunk életében valósuljon meg az, hogy aki győz, az mindent örökségül nyer. Szeretettel köszöntöm a felnőtteket, most ebből a délelőtti istentiszteletünk alkalmából. A mai alapigénk az nem igazán aranyszöveghez illő alapige, de mégis a Szentírásban van, és az Isten tisztelet elején majd szólni fogok arról, hogy miért is választottam ezt az igét. Egy szomorú ige, kicsit nehéz szívvel olvassa az ember, de Jézus kijelentéséről van szó. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk. Máté evangélium a 24. fejezet, és ott a 12. verset fogom olvasni a ma délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjeként. Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse így hangzik. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ugye most már értitek, hogy miért kezdtem azzal a gondolattal, hogy nem igazán szép ige, nem igazán jó hallani, és ha egy kicsit a gondolatvilágunkat, vagy az érzelmi világunkat közel engedjük ezekhez a szavakhoz, és egy kicsit úgy elképzeljük, elgondoljuk, hogy mit is takarnak, mit is jelentenek ezek a szavak, akkor az ember számára inkább félelmetes, nyugtalanító ez az ige. Azt mondja, olvasom még egyszer, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De hogy mégis ezt az alapígét választottam, ezt az ígét választottam ma délelőtt alapígének, annak két oka van. Na két oka van, és az egyik az maga a szövegkörnyezet, ahová elhelyezkedik ez az ige, aminek a kapcsán mondta Jézus ezt a mondatot. Ugye Máté evangélium a 24. fejezete a végidőről szóló profétikus beszéd, Jézusnak a végidőről szóló profétikus beszéde. És mint ilyen ez az ige szakasz, ugye négy részre osztható. Az első részében, ugye a végidőről szóló jövendőlés első részében olvashatjuk azt, hogy hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Azt mondja, mert nemzet támad nemzet ellen. A földi történelmet végig kísérték a háborúk. De azt mondja Jézus, hogy a földi történelemnek a vége felé, a földi történelem végéhez közeledve, ezek a háborúk azért még ott lesznek, de azt mondja, van egy különleges jelzése a történelem végének, hogy a háborúk híreivel, ez a háborúk, az erőszakos cselekmények szinte beköltöznek az otthonunkba. Mindennapos hírré válik a mi számunkra. Ha szakaszokra szeretnénk osztani ezt a jövendőlést, Jézusnak ezt a jövendőlését, talán ez az első rész, ez az első szakasz. Azt mondja, hogy a végidőben kimondhatjuk azt, hogy a háborúk hírei, a nemzet támad nemzet ellen jellemző lesz a világ történelemre. Szóval a következő szakasz, amelyben azt olvassuk, hogy lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások. A Biblia jelzi, hogy a civilizáció, az emberiség, a földi történelem egy válságos időszakba kerül. Egy válságos időszakba kerül, és ennek a válságos időszaknak lesznek majd jellemzői, és itt helyezkedik el az igénk, amit alapigének olvastam, hogy többek között az egyik jellemzője ez lesz, hogy, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik majd a gonoszság, és a szeretet sokakban meghidegül. A következő szakasz, amit kiemel a Szentírás, az a nagy evangélium hirdetésnek az időszaka. Ez még előttünk van. Ugye nem tudom ki, hogy gondol erre, olyan jó lenne ezt megélni a tapasztalatban is. Jó lenne megélni tapasztalatban, hogy hirdettetik a nagy evangélium, hirdettetik az evangélium, és emberek odafordulnak, kíváncsiak, várják az evangéliumot. És az utolsó rész, a negyedik rész ebben a felosztásban, ez pedig a hét csapásnak az időszaka. Ugye amikor az Isten büntetése, úgymond a szelek fékentartása nélkül éri majd el az embert, az emberiséget. Hát erre a négy szakaszra oszthatjuk a Máté evangéliumának a végidőre szóló jövendőlését, és mint ahogy mondtam, ezen belül a második szakaszra tehetjük azt, amiről úgy szólt Jézus, hogy a szeretet, a gonoszság megsokasodása hátterén meghidegül az emberekbe a szeretet. Azt mondja itt Jézus, azt mondja ez az ige szakasz, hogy a földi történelem egy válságos időszakba jut, és jönnek majd emberek, akik azt mondják, hogy túl lehet élni az embernek, az emberiségnek ezt az időszakot. Szóval van erre megoldás. Ugye érdekes figyelni, hogy bontakozik ki ez majd előttünk a közeljövőben, vagy hogy látjuk már most ennek a kibontakozását. És azt mondja, hogy a felszínen kibontakozik majd, hogy van megoldás az emberiségnek a problémájára. Jönnek majd, azt mondja, hogy hamis jövendőlök, hamis reménységet keltők, hogy van megoldás. És közben azt mondja, mégis az lesz a jellemző az emberiség történelmére ebben az időszakban, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Ez az első ok, ez az első indok, ami miatt ezt a mai alapigét választottam. A második ok, a másik indok, ami miatt úgy döntöttem, hogy erről szólnék ma délelőtt, ez nem kevésbé érint bennünket, mint az első, talán még egy kicsit jobban, ez pedig az elmúlt hónapoknak a történése a mi közösségünkben. Az elmúlt néhány hónap a történése, hiszen bennünket is érint. Ugye bennünket is érint a világnak a változása, ugye a válságjelek megsokasodása, és ennek a hátterén végbe menő változások. Ugye legtöbbet, amiről hallottunk az elmúlt időszakban, az alaptörvény, nemzeti hitvallás, egyházügyi törvény. Ugye nagyon sokat hallottunk erről, beszélgettünk erről. És a tapasztalatom az, hogy a közösségünkben is, ugye máshogy látjuk ezeket a kérdéseket. Máshogy láttuk ezeknek a kérdéseknek a jelentőségét, máshogy értelmeztük, és más megoldást javasoltunk ezekre a kérdésekre, ezekre a felvetésekre. És mint ilyen, megtörtént az, hogy nem egyformán láttuk a helyzetet, nem egyformán láttuk a megoldást. Hogyan is haladjunk tovább? Hogyan haladjon tovább a közösségünk, a gyülekezetünk, és milyen döntéseket hozzunk? Milyen döntést hozzunk? És azt tapasztalom, hogy ennek a hátterén testvérek kerültek távolabb egymástól. Azt tapasztalom, hogy a véleménykülönbségek hátterén meglazultak, meglazulhatnak a szeretett kapcsolatok közöttünk. És megvalósulhat akár nálunk is ez a jövendőlés, hogy a szeretet meghidegül. Ez tehát a másik ok, ami miatt ezt a mai alapígét választottam. Tehát az első a világban tapasztalható változások, a másik indok az pedig a közösségünkben tapasztalható. Az elmúlt hónapokban a közösségben tapasztalható nehézségek, kérdések és azokra adandó válasz. De hadd tegyem föl itt az első kérdést, tovább vezetve a gondolatot. Ugye azt olvastuk, hogy a történelemnek lesz egy időszaka, amelyre különösen ez lesz a jellemző, hogy meghidegül a szeretet. Hadd tegyek föl a következő kérdés. Meghidegülhet a szeretet? Meghidegülhet a szeretet? Látom, van, aki bizonytalan, és van, aki bólogat. Mondhatnátok azt, hogy hát természetesen meghidegülhet, hiszen melyikünk nem tapasztalta sajnos, hogy emberi kapcsolatok, házasságok, barátságok, szülő-gyerek kapcsolat, szomszéd kapcsolat, ugye, amely kapcsolatok, emberi kapcsolatok, amelyek nagy reményekkel indultak a földi életben, és aztán történt valami, máshogy láttak egy helyzetet, vagy éppen az igényeiket nem szolgálták ki, nem kapták meg azt, amire vágytak, vagy amit szerettek volna. És emberek kerültek távol egymástól. Aztán egészen addig, hogy meghidegültek ezek a kapcsolatok. Melyikünk nem tapasztalta ezt? Melyikünk nem hallott még erről, akár a környezetében, a rokonságában? Ugye szomorú dolog, de megtörténik, előfordul. Maga a tudomány is azt mondja, hogy az emberi életben ugye a szeretet, a szerelem az változásokon megy keresztül. Ugye szokták mondani, hogy fiatalok esetében a szerelem, amikor elkezdődik, ugye tart 2 évig, kinél meddig, aztán átalakul szeretetté, majd a szeretetet, a tisztelet követi, ugye jó esetben. Hát azt mondja a tudomány is, hogy a földi életben a szeretetnek is, ha nem az önzés kezdi ki, akkor megtörténik, hogy az idő kezdi ki. Mit válaszolhatunk arra a kérdésre, hogy meghidegülhet-e a szeretet? Ugye a tapasztalatunk az, hogy igen. De hogy ne legyen olyan egyértelmű és könnyű a válasz, hadd kérjem, hogy lapozzuk fel az első korintusi levél, a 13. fejezetének a 8. versét. Ugye talán eszetekbe jut, hogy miről ír itt a Szentírás. Ugye akik járatosak a Új Szövetségben és a korintusi levélben, azoknak egyből beugrott, hogy itt ugye a szeretet himnusza az, amiről szól a Szentírás. És bizonyára kitaláltátok azt is, hogy melyik mondat miatt idézem. Ugye a kérdésünk az, hogy meghidegülhet-e a szeretet. Ugye itt a szeretet himnuszát Pál apostol úgy vezeti be, hogy beszél arról, hogy mi az, ami nem szeretet. Mi az, amit mi emberek szeretetnek gondolunk, de azt mondja, nem az. Azt mondja, ha angyalok nyelvén szólok is. Ugye, és aztán ott végig vezeti. Aztán beszél arról, hogy mi a szeretet, mi az igazi szeretet, hogy kezdődik. Azt mondja, a szeretet hosszú tűrő. És aztán ott felsorolja, mik a szeretetnek a jellemzői. És ennek a felsorolásnak a végén szinte egy ilyen definíciószerűen azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye 8. vers. Kedves gyülekezet, meghidegülhet a szeretet? Melyik az a szeretet, amiről Pál apostol itt azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy? Melyik az a szeretet, amit a Szentírás ugye így jellemez, hogy igen, van egy szeretet, ami soha el nem fogy, aminek ez a jellemzője, hogy soha el nem fogy. Ugye talán többen érzitek, hogy kicsit hamar bólogattunk, amikor azt mondtuk, hogy a szeretet elfogyhat, pedig hát tény ez is. Azt mondja itt az ige, hogy van egy szeretet, ez az isteni szeretet, görög nyelven ugye az agapé, amelynek van egy jellemzője. Ez soha nem fogy el. Sőt, és hogy miért mondom, hogy sőt, ugye talán már némelyek kitalálták, ugye Pál apostol a Róma beliekhez írt levélben írja azt, hogy ahol a bűn, vagy mondhatnám úgy is, hogy egy kicsit kapcsolódjon a mai igénkhez, ahol a gonoszság megsokasodik, a kegyelem, ugye a szeretetnek az egyik jellemzője, a szeretet annál inkább bővölködik. Annál inkább láthatóvá válik, annál inkább nyilvánvalóvá válik. Azt mondja, hogy az isteni szeretetnek van egy jellemzője, van egy jellegzetessége. Azt mondja, hogy van szeretet a földi életben, szülő, házastársi, baráti szeretet, amely azt mondja, hogy meghidegülhet, meghidegül. Távol kerülnek emberek egymástól, elmúlik, vagy az idő, vagy más dolog hátterén. De azt mondja, van egy szeretet, azt mondja, az agapé, az isteni szeretet. A görögöknek is idegen volt ez, nem tudták elképzelni. Szóval van az isteni szeretet, azt mondja, amelynek az a jellemzője, hogy nem csak, hogy nem fogy el, szóval nem csak, hogy nem múlik el, hanem amikor gonoszsággal találkozik, amikor törvényszegéssel találkozik, amikor bűnnel találkozik, annál jobban nyilvánvalóvá válik. Hadd kérdezzem meg, hogy ilyennek ismeritek az Istent? Ilyennek ismeritek az Isten szeretetét? Ugye nagyon könnyen hangozhat ez egy kicsit olyan definíciószerűen a mi számunkra, olyan törvényszerűen. A Biblia kimond valamit. Azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy. De arra gondolunk, hogy Jézus ezt hogy töltötte meg tartalommal. Ugye tudnátok rá példát mondani? Bizonyára igen. Ugye Jézus egész földi élete a szeretetről szólt. Ugye a szeretetről szólt. Erről volt szó az elmúlt szombatiskolában is. Ugye a szeretetről szólt. Ugye azért jött erre a világra, hogy bemutassa az Istennek a szeretetét. Bemutassa az Istennek a szeretetét. Szóval ezt látjuk, amikor emberekhez viszonyult. Ezt látjuk, amikor beszélt egy Nikodémussal, vagy beszélt egy samáriai asszonnyal. Ugye milyen tapintatos volt. Engem mindig úgy megragad a Bibliának, János evangéliumának egy mondata. Néhány héttel ezelőtt ugye itt voltam úrvacsorán köztetek, és valahányszor úrvacsora van, és van, amikor én olvasom el a lábmosáshoz tartozó ígéket, és van, amikor csak hallgatom, de mindig úgy megragad, mindig úgy megfog. János evangélium a 13. fejezetének az első mondatában egy kis szakasz. Azt mondja, hogy mikor Jézus tudta, hogy elközelített az ő órája, azt mondja János, ugye a szeretett tanítvány, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Ez még ilyen az isteni szeretet. Miért érdekes ez? Azt mondja, szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Mert ő nem kapott mindig szeretetet az övéitől. Nem kapott mindig szeretetet. Ugye, hol nem értették meg. És ezen az alkalommal, amikor itt olvassuk a lábmosás ígéit, ugye a tanítványok éppen arról beszéltek, mondhatni vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. És János, amikor leírja, lejegyzi ezt az evangéliumot, ő akkor is úgy emlékezik erre, hogy igen, milyenek voltunk. Milyenek voltunk, mi nem értettük őt meg, mi azon vitatkoztuk, hogy ki a nagyobb. Mi, amikor elfogták őt, akkor magára hagytuk. De azt mondja, hogy én úgy emlékezem meg róla. Bármire gondolok, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Nem fogyott el a szeretete. Nem bizonytalanodott el, nem fogyott el a szeretete, amikor ezt tapasztalta. Azt mondja, szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És ha tovább megyünk az eseményekbe, ugye amikor ott van a kihallgatás, ugye Jézust fizikailag bántalmazzák, megalázzák, megszólal a kakas, és keresi a tanítványnak, Péternek a tekintetét. Nem akarta magára hagyni. Nem önmagára gondolt. Ő akkor is természetes módon nyilatkozott meg a szeretete. Nem mesterkélten, nem azt látjuk, hogy hallgatta, mikor szólal meg a kakas. Amikor ez megtörtént, kereste a tanítványnak a tekintetét, Péternek a tekintetét. És hogy megyünk az eseménybe előrébb, megyünk tovább az eseményekben, ugye egyre jobban bontakozik ki az isteni szeretet, egyre jobban látjuk kibontakozni, hogy ahol a gonoszság megsokasodik. Ahol a bűn megsokasodik. Ugye azt mondja Jézus, amikor a keresztre fölszegezik a keresztre, azt mondja Jézus, hogy atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudok más indokot fölhozni. Nem tudok más mentséget fölhozni az ő tettükre. De azt mondja, szeretném őket megmenteni. Szeretném elmondani azt, hogy azért teszik ezt, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És aztán látjuk, ahogy gondoskodik az édesanyjáról. És aztán, hogy ez a szeretet, az az isteni szeretet, ugye ott van a jobblator, megfogja az ő szívét, és azt mondja, hogy igen, én a te közeledbe akarok élni. Én mindig ezt a szeretetet akarom érezni. Mindig ezt a szeretetet akarom tapasztalni. Ugye, hogyha így végig gondoljuk Jézus életének a mozzanatait, mennyire szépen kirajzolódik, hogy az isteni szeretetre nem jellemző az, hogy amikor a gonoszság, a bűn megsokasodik, amikor a törvényszegés megsokasodik, mert ez elmúlik, ez meggyengül, ez nem válik láthatóvá. Sőt, annál inkább láthatóvá válik. De hogy ne csak Jézust említsem ebben a vonatkozásban példaként, van a Szentírásban, az Ószövetségben ugye Dávidnak a története. Nem kell kikerestünk, hiszen ismerjük. Könnyen fel tudjuk idézni. Nem tudom, hogy eszetekbe jut, hogy melyik mozzanatra gondolok. Hogy Dávid életében hogy nyilatkozott meg az, hogy ahol a gonoszság, a bűn megsokasodott, és az ő szeretete nem gyengült meg, sőt. De bizonyára tudtok emlékezni, hogy arra a két alkalomra, amikor Saulhoz közel került. Ugye az egyik alkalom, amikor véletlenül Saul bement a barlangba, és ugye Dávid látta a tekintetekből, a katonái tekintetekből, hogy tessék, itt van az Isten, a kezedbe adta őt. És azt mondta, hogy nem bántom őt. És aztán, amikor Saul távol került, ugye mutatta a levágott köpenyéből, ugye jól emlékszem, ugye a darabot, hogy igen, itt van, én nem ártok neked, én nem akarlak téged bántani, én szeretlek téged, bennem nincsenek rossz érzések irányodba. És milyen különös, ugye föltehetnénk a kérdés, hogy miért van benne a Bibliában szinte egy ugyanolyan történet Dáviddal kapcsolatban. Ugye néhány hónappal később, mikor Sámuel meghal, Saulba újra feltámad a gyűlölés, a gyűlölet. És azt mondja, Dávid nem elégedett meg annyival, hogy egy alkalommal biztosította Sault az ő szeretetéről. Szóval lement a táborba az ő hadvezérével, az életét kockára tette azért. Az életét kockára tette azért, hogy megmutassa Saulnak, hogy ő az ő szívében nincs gyűlölet iránta. Nem fogyatkozott el a szeretet. Nem fogyatkozott el a szeretet a Dávid szívében. Ugye Jézus mellett milyen szép ez a történet. Hogy egy ember, egy hadvezér, egy Dávid életében is mennyire szépen látni azt, hogy az isteni szeretet hogyan vált nyilvánvalóvá ebben a történetben, ebben a mozzanatban. De kedves gyülekezet, hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy miért? Miért szűnik meg? Miért múlik el? Miért hidegül meg? Miért hidegül meg a profécia szerint a szeretet az emberek szívébe? De hadd kérdezzem talán máshogy. Miért van az, hogy a gonoszságot szemlélve, ugye mert azt mondtuk, azt olvastuk az alapigében, hogy a gonoszság megsokasodik. Miért van az, hogy a gonoszságot szemlélve emberek szívében a szeretet meghidegül? Miért történik ez? De kérdezhetném úgy is, hogy ezeknek az embereknek a szívében mit gondoltok? Soha nem volt ott a szeretet? Még érdekesebb talán a kérdés, ha azt úgy teszem föl, hogy mit gondoltok az alapigénkben, a szeretet szónál, a görög melyik kifejezést használja? Emberi szeretetre gondol, vagy az agapéra, az isteni szeretetre? Nem, úgy látom, megosztanak a vélemények ebben a vonatkozásban. Hát meg fogtok lepődni, én az elmúlt időszakban a küldött értekezleten figyeltem föl ebben az ígében erre, hogy itt az ige az agapéról beszél. Azt mondja itt az ige, hogyha le akarom fordítani, hogy a gonoszság megsokasodik, és az isteni szeretet. Az isteni szeretetnek a jellemzője, ami Jézus életében látható volt. Ugye az a mérték, az a példa, ami Jézus életében látható volt, az emberek szívében meghidegül. Bizonyos emberek szívében meghidegül. Én nem tudom, hogyha ezt így behelyettesítjük, hogy hat rátok ez az ige. Azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodik, és megdöbbentő, azt mondja, hogy sokakban. Sokakkal megtörténik az, hogy az isteni szeretet elmúlik, meghidegül. Egyikünk sem gondol erre. Ugye? Egyikünk sem készül így. Bizony, ez megtörténhet valamelyikünkkel. Sokakkal meg fog történni. Azt mondja, sokakkal meg fog történni, hogy az isteni szeretet, ugye valamikor megérintette a szívüket. Valamikor ott volt az ő szívükbe. Találkoztak vele. Látták Jézusnak az életében, megfogta őket, megragadta őket. Sőt, mondhatni azt, hogy az életükben egy időben jellemző is volt az isteni szeretetnek a megnyilatkozása. És azt mondja, hogy a földi történelem vége felé, azt mondja, jellemző lesz az, hogy ez meghidegül. Félelmetes kimondani. Ugye maga az ige is úgy adja vissza, hogy igen, valamikor ez meleg volt. Valamikor ez égett, forró volt. Ugye gondolhatnánk az első szeretetre akár. De a kérdésünk az, hogy miért történhetett ez meg? Miért történik ez meg? Miért történik az meg, hogy embereket megérint az isteni szeretet, és ott van az életükben, és amikor azt látjuk a történelemben, hogy a gonoszság megsokasodik, a nehezebb életkörülmények állnak elő, amikor a szeretetnek különleges módon kellene látszani, kellene megnyilatkozni, mint ahogy Jézus életében láttuk, tapintatban, és lehetne még sorolni hosszú tűrésbe, és ki tudja még mibivel, kellene, hogy megnyilatkozzon. Azt mondjuk, hogy nem ez a jellemző. Meghidegül. Meghidegül emberek életébe a szeretet. Az agapé. Talán, hogy könnyebben megértsük ezt, hadd mondjak el saját életemből egy példát. Ugye én, mikor fölkerültem ide Budapestre, néhány év után saját vállalkozásba kezdtem, és mivel nem kínálkozott jobb lehetőség, ugye hozzá fogtunk kertészkedni, fóliasátrakat építettünk, beszereltük fűtéssel. Teljesen idegen volt számomra ez a világ, hiszen a végzettségem nem ehhez kapcsolódik, műszaki területen végeztem. Teljesen egy idegen világot kellett megtanuljak, és hát akkor még nem ilyen magasak voltak az energiaárak, mint most, de korán be lehetett indítani a fóliasátrak fűtését, és már december végén, januárban már ott volt egy más klíma, ugye a fóliasátrakban, ott voltak szépen zöldeltek a növények sorba kiültetve, és olyan jó volt bemenni. Olyan jó, kint dér, hideg, fagy, szürkeség, és ott egy más klíma van, és olyan jó volt látni azt, hogy a január-februárban, hogy a növények ott zöldelnek sorba. Ugye, emlékszem, hogy délelőttönként úgy mindig úgy szinte soronként végigmentem, hát ugye volt 1000-valahány száz, és mindig úgy néztem őket. És olyan öröm volt az ember számára ez. Aztán, ahogy közeledett a tavasz, melegedett az idő, találkoztam, egyszer csak találkozok azzal, hogy bemegyek a fóliasátorba, és azt látom, hogy itt is egy növény meglankadva, megyek tovább, ott is egy növény meglankadva. És hát igazán rosszul érintett. Ugye rosszul érintett, hogy most mi a baj? Hívtam a barátaimat, tanácsot kértem. Hát mondták, hogy így nem nagyon tudják, de kérdezték, hogy hány évet csinálom már ezt. Hát mondtam, most kezdtem. Azt mondták, majd 20 év múlva tudni fogod. Hát gondoltam, 20 évet nem tudok várni, hát ebből kellene megéljünk. Felhívtam a egyetemet, ugye ma már a Corvinus Egyetem, a Kertészeti Egyetemet, hogy tudnak-e segíteni. Mondták, hogy vigyek be egy növényt. Ennek sem nagyon örültem, hiszen most már nem elég, hogy lelankad a növény, de már ki is kell húzzam, tehát hiányozni fogott arról a helyről. De nem volt más lehetőség, hiszen tudni szerettem volna, hogy mi a probléma, mi a baj. De bevittem a növényt, ugye ott szépen kiterítettük az asztalra, ugye ott a tanárok, nagy tudású professzorok ott körbevették, és én mutattam a problémám, hogy tessék, itt van a növény, leengedte a leveleit, és hogy ezek és ezek a tünetek. És mit gondoltok, mi volt az, amire a tekintetük az első között rátévedt, amit kerestek. Ugye, én mondtam volna, hogy nem a gyökér, de a levelek, a levelekkel van a probléma, azokat leengedte. És ők mondták nekem, hogy nem fiatal ember, ennek a növénynek nincs gyökere. Kérdeztem, hogy? Hát van gyökere. Azt mondta, nem. Azt mondja, ez a klímához, azt mondja, ez a nagysághoz, ez már nem elég. Nem elég. Nem tud fölvenni tápanyagot, nem tudja keringetni a tápanyagot, nem tud elég tápanyagot fölvenni. Azt mondja, hogy ehhez a klímához, ehhez a nagysághoz, ez a gyökérzet már nem elég. Kedves gyülekezet, a kérdésünk az, miért múlhat el az emberek életéből, az emberek szívéből az agapé? Értitek, mire gondolod? Ugye, a növénynél nem tudott kifejlődni a gyökér. Milyen különös, ugye milyen különös Jézus nem egyszer az élővilágból hoz példát, ugye a természetvilágából, a növényvilágból vesz példát, hogy megértsük. Azt mondja, hogy nem volt gyökere a növénynek. Azt mondja, hogy emberek életében ott lehet az agapé, ott lehet az isteni szeretet, és azt mondja, megtörténhet az, hogy nem vált életgyakorlattá. Nem vált szokássá. Jézus beszélt erről egy példázatban. Emlékeztek rá? Azt mondja, hogy köves talaj. Azt mondja, ott van a köves talaj, azt mondja, a növény nem tud erős gyökeret ereszteni. Nem tud erős gyökeret ereszteni. Hiába látjuk azt, hogy szép az a növény, bizonyos növésig elér, és szép a növény. De gondolhatunk a kősziklára épített ház esetére is. Ugye fövényes kősziklára épített ház esete. Ugye mit látunk minden esetben? Ugye a látható részen mit látunk? Ott minden rendben van. Ugye áll a ház, mind a két ház, ami kősziklára épült, amely fövényre épült. Azt látom a növényeken is, amikor bemegyek a fólia sátorba, hogy mindegyik él. De amikor változik a klíma, változik a terhelés, azt mondja, hogy akkor kiderül, hogy hol volt a gyökér, kinek volt gyökere, hol volt erős az alap, és hol volt az, ahol nem eresztett elég erős gyökérzetet a növény. Kedves gyülekezet, mi a látható rész a mi életünkbe? Mi a látható rész a mi életünkbe? Hát az, hogy most itt vagyunk, ez látható. Ugye ez látható mindannyiunknál. Ugye ez látható, hogy mi szeretjük az Isten, mi ragaszkodunk az Istenhez. Látható az is, hogy áldozatot hozunk. Erre még vissza fogok térni. De az, hogy milyen erős a mi Istenhez való ragaszkodásunk, a mi Isten szeretetünk, az otthon dőlik el, a nem látható részben. Mondhatni azt, mint növényeknél, a föld alatti részben, abban a részben, amit mi nem látunk egymáson. De mégis az dönti el azt, hogy a mi életünkben a szeretet, az isteni szeretet, a gonoszság megtapasztalása hátterén meghidegül, vagy éppen jobban láthatóvá válik, vagy még jobban láthatóvá válik. Kedves gyülekezet, azt mondhatjuk, hogy ezeknek az embereknek az életében, akiknek az életében meghidegült a szeretet, az nem volt ott a gyökér. Nem volt ott, nem vált életgyakorlattá, nem vált szolgálattá az életükben a szeretet. Hadd idézek Hóseás könyvéből egy szöveget, ugye Hóseás könyvének a 6. fejezetében olvashatunk erről. Azt mondja, Hóseás könyvének a 6. fejezetének a 4. és a 6. verse, azt mondja, mit cselekedjen veled, Efraim, mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. 6. vers, mert szeretetet kívánok én is, nem áldozatot, és az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Azt mondja itt a Biblia, hogy azt mondja Jézus, hogy mit cselekedjen veled, Efraim? Azt mondja, a szereteted olyan, és milyen könnyen el tudjuk képzelni, hogy a tavasz jön. Ugye kimegyünk, ha nem is a füvön, de az autón látjuk a harmatot reggelente. És pillanatok alatt tova tűnik a harmat. Azt mondja Júdáról, Efraimról, hogy olyan a szereteted. Azt mondja, olyan a szereteted, nincs gyökere. Nincs gyökere. És milyen különös ez a 6. vers, azt mondja, hogy mert szeretetet kívánok én is, nem áldozatot. Azt mondja, hogy becsaphatod magad. Becsaphatod magad, megtörténik, hogy áldozatot hozol, és még sincs ott az isteni szeretetnek a gyökere az életedben. És mennyire jól értette ezt Pál apostol is, hogy egyik alkalommal azt mondja, így ír az efézusi gyülekezetnek, efézusi beliekhez írt levél 3. fejezetének a 16. versétől olvasom, azt mondja, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. Figyeltük az ígét? Azt mondja Pál ennek a gyülekezetnek, az efézusi gyülekezetnek, hogy én kívánom azt, hogy az Isten szeretetét megismerjétek. Megismerjétek a mélységét, a magasságát, a szélességét, a hosszúságát, azt mondja, mint egy 4 dimenzióba ismerjétek meg az Istennek a szeretetét. De azt mondja, miről nem feledkezik el itt Pál apostol? Azt mondja, hogy meggyökerezzetek a szeretetben. Meggyökerezzetek a szeretetben. Alapot vévén a szeretetben, hogy a ti szeretetetek ne legyen olyan, mint a korán múló harmat. Hogy a ti szeretetetek ne tűnjön el, ne hidegüljön meg a gonoszság megtapasztalásán, a nehéz körülmények megtapasztalásán, hanem amikor ilyen élethelyzetbe kerültek, amikor a földi történelem így halad, akkor a ti szeretetetek még jobban nyilvánvalóvá váljon, még jobban láthatóvá váljon, és még jobban megnyilatkozzon. De nagyon érdekes a kérdés, hogy hogy lehet az Isten szeretetében meggyökerezni. Hogy lehet meggyökereződni az Isten szeretetében? Ugye számunkra most ez egy életfontosságú kérdés. Ugye azt mondtuk, hogy azokat az embereket fenyegeti ez a veszély, akik az agapéval rendelkeznek, vagy rendelkeztek. De ha most te itt vagy, és azt tapasztalod az életben, hogy ahogy változnak a körülmények, ahogy nehezedik egy külső nyomás a közösségünkre is, azt mondja, hogy a te szereteted türelmetlenségben nyilatkozik meg, azt mondja, akkor hiányzik valami a gyökérből. Ha te szereteted a közösség iránt úgy nyilatkozik meg, hogy hát milyen közösség vagyunk, hogy ezt a kérdést sem tudtok eldönteni. Tudjátok, ilyenkor mindig eszembe jut Mózesnek az élete. Ugye emlékeztek rá? Pál apostol, hogy nyilatkozik Mózesről? Hogy emlékezik meg Mózesről? Azt mondja, inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást. Milyen néppel választotta az együttnyomorgást? Milyen volt ez az Isten népe? Ezt a pillanatok alatt elárulták volna. Lázadtak. Azt mondja, inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást. Mert tudta azt, hogy az Istennek van egy népe. És ez a zsidó nép. És tudta, hogy ez a zsidó nép, bármilyen is ez a nép, azt mondja, de ez az Istennek a népe. Pál szavaival élve mondhatnám azt, hogy ez az igazság oszlopa és erőssége, hogy ezen fog majd az Isten szeretete megnyilatkozni, ezen fog majd láthatóvá válni. Kedves gyülekezet, ha elbizonytalanodunk ebben, akkor a mi szeretetünk, a mi gyökerünk, az nem elég erős. A befejezéshez közeledve, ugye úgy kezdtem a gondolatot, hogy milyen történelmi időben élünk, hogy a földi történelemnek ebben az időszakában, ugye egy válságos időszakban majd kirajzolódik egy megoldás képlete. Kirajzolódik egy megoldás képlete, és azt mondja, hogy eközben lesznek emberek, akiknek az lesz az életére a jellemző, hogy amikor találkoznak a gonoszsággal, azt mondja, meghidegül a szeretet az életükben. Dániel könyvéhez lapoznék, és Dániel könyvéből idéznek egy ide vonatkozó részt. Dániel könyvének egy részét, egy igeversét olvasnám el, amikor Dániel ugye megfejti az aranyálló képet, és a földi történelem utolsó időszakáról a következőt mondja Nabukodonozornak. Második fejezet, Dániel könyve, második fejezet, 44. verse. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át. Azt mondja, hogy azoknak a királyoknak az idejében. Mely királyoknak az idejében? Azt mondja, amikor kirajzolódik a földi történelemben egy megoldás képlet, és azt mondja, lesznek emberek, akiknek az isteni szeretet elmúlik a szívéből. De azt mondja, van egy isteni ígéret, hogy lesz egy nép. Azt mondja, lesznek emberek, akiknek a szívéből nem fog elmúlni az isteni szeretet. Azt mondja, azoknak a királyoknak az idejében, azt mondja, lesz egy nép, kirajzolódik majd egy nép, akiknek az életében nem fog elmúlni az isteni szeretet, akiknek az életében nyilvánvalóvá, még jobban láthatóvá válik majd, hogy szeretik az Istent, hogy erős a gyökerük, hogy ragaszkodnak az Istenhez. Azt mondja, és azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, mert soha örökké meg nem romol. Azt mondja, lesz egy nép, amelyre ez lesz a jellemző. Lesz egy nép, amelyre az lesz a jellemző, hogy az isteni szeretetet nem csak távolról szemlélték, nem csak megérintette őket. Ugye nem volt rá időnk az apostolok történetéből olvasnék egy részt, olvastam volna egy néhány mondatot ide vonatkozólag. Azt mondja, nem csak távolról szemlélték, nem csak megérintette őket, hanem azt mondja, növekedtek az isteni szeretetben. Kedves gyülekezet, ha nincs növekedés ebben a szeretetben, akkor a gyökérzet elhal. Ha napról napra nincs növekedés az isteni szeretetben, és abban, hogy én napról napra mindent föladok az Isten szeretetéért, én föladom a rossz jellem tulajdonságaimat, én áldozatot képes vagyok hozni. Számomra mindennél fontosabb az Isten szeretetének a megtapasztalása. Ha nincs növekedés, azt mondja, a gyökérzet elhal. De azt mondja, hogy Dániel könyvében ugye ez az ígéret, hogy de lesz egy nép, támaszt az Isten egy birodalmat. Támaszt egy birodalmat az ő követőiből, akiknek az életében az isteni szeretet teljességre jut majd, tökéletesen látható lesz. És a Bibliának az ígérete az, hogy ez a szeretet az, ami átviszi őket az újjáteremtett földre, ami átsegít őket ugye az újjáteremtett földre, amit tovább visznek majd. Amit tovább visznek, és azt mondja, hogy ahol örökségül nyernek majd mindent. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy a mi életünkben az isteni szeretet, az ne csak egy ideig óráig való legyen. Az ne olyan legyen, mint a korán múló harmat. Az ne olyan legyen, amely felszínes. Az nem újjon el a gonoszság szemlélése, a gonoszság megtapasztalása hátterén. Hanem a mi szeretetünk ebben a történelmi helyzetben is, ebben a helyzetben, amiben a közösségünk is él. A mi szeretetünkre az legyen a jellemző, hogy minél jobban nehezednek a körülmények, a mi szeretetünk annál jobban nyilvánvalóvá válik, annál jobban láthatóvá válik, mert erős a gyökér, mert napról napra növekszik, mert napról napra a szeretet forrásától veszi a nedvet. Azt írja Ellen White egy helyen, hogy az Isten követőjében a szeretet azt mondja, úgy fog keringeni, mint a fában a nedr. Kívánom, hogy ez mindannyiunk életében így legyen. Amen.